Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban visszatérő vendégként Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológust hallják. A székelyudvarhelyi származású szakembert, aki többek között a lélektan forradalmasított NASA-nál is képezte magát, időközben a Román Sportszövetség alkalmazta az olimpiai csapat pszichológusaként. Vendégünk ezúttal a depresszióról beszél, de kitér az elmezavarra is, mert hogy szerinte az őrület nem betegség, hanem egy döntés. De mindezek előtt halljuk, miért lett ő pszichológus, illetve miért olyan pszichológus, amilyen. Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológus.
Amikor 11 éves voltam, fönnáztam egy 5 méter magas fára, és esett az eső, és én leestem. És ahogy leestem, alul volt egy kerítés, és a nadrágom ezt a kerítést így befogta. És így végighasította a lábamat, az ágyikon ott bement, és a nyakamon így kijött. Tehát a látszéves idejében a tankönyvekben, ami szerepel a karóba húzásnak a története, ezt a műveletet kellett nekem átélnem, és ahhoz, hogy ezt a kerítést ki tudják venni a testemből, bordáimat, szerveimet teljesen ketté kellett vágni. És ez egy olyan durva műtét volt, hogy azt mondták a szüleimnek, hogy ez képtelenség túlélni. Úgy vartak össze, mint egy boncolt hullát, tehát borzalmas az oldalamon a seb, és a szüleim szót fogadva ennek az orvosi tanácsnak elővették a fekete ruhát. És nekem mondták, hogy Alpika, nyugodjál meg, minden a legnagyobb rendben lesz, meggyógyul, és megyünk kirándulni, és próbáltak ilyen hipnotizálni. És amikor ilyen rohamosan romlottak a biomarkereim, akkor az orvosok úgy döntöttek, hogy nincs, amit tovább tartsanak, hanem vigyenek haza, hogy ott halljak meg otthon. És akkor igen, ilyen bordágyon vittek be a lakásba, és akkor döbbentem meg, amikor a fekete ruhát lógtak a fogason. Ezzel az információval én sem tudtam mit kezdeni, és abban a pillanatban döntenem kellett. És abban a pillanatban többet tanultam az életről, mint amit tanultam 5 év alatt az egyetemen. Megtanultam, hogy az életünk döntéseknek a sorozata. És ott el kellett döntsem, hogy tovább menjek, meg fogok-e küzdeni a saját életemért, vagy pedig azt az utat fogom végigjárni, amit a szüleim és az orvostudomány kitaposott nekem. És úgy döntöttem, hogy élni fogok. És életmisszióm lett, hogy ma is a döntést tanítom az életemben és a munkámban, hogy ha döntesz igazából, akkor meg fogsz tudni változni. És így válik a kezem alatt egy amatőr sportoló, profi sportolóvá, és egy döntés. Ennyi az én feladatom, hogy tudatosítsam az emberben, hogy te dönthetsz, akármennyire elcseszted az életedet, semmi van, tanulj belőle, menj tovább. Ez az alapvető mondani való. És ettől váltam ilyen pszichológussá, és nem volt könnyű. Voltam már antiszociális, megkóstoltam a drogokat, és ennek az útnak minden egyes mérföldkövét ismerem. És ez készített fel igazából, nem az egyetem. Az életnek az iskolája készített fel azzal, hogy most, 35 év után a kezem alatt ezek a 10 éves gyerekek nagyon jó teljesítmény növekedést tudnak felmutatni. Tehát én azt szoktam mondani magamról, hogy én egy jól öltözött vadember vagyok, én egy természetközeli ember vagyok. Tehát faházban élek, kandallóval, ez volt a gyerekkori álmom, és soha nem tudtam kiköltözni nyugatra, annak ellenére Svédország, Németország, Franciaország, New Yorkban, mindenhol ott maradhattam volna. Nekem életmisszióm volt az, hogy én a Hargitát kell lássam az ablakomból, és ez a hegy engem megfogott. Tehát én elől megyek, mint egy úttörő, és nem látok magam körül senkit, aki tudna követni, de ez engem nem zavar, hanem megyek előre, és azon mondtam, hogy ha jössz velem, akkor nagyon örvendek, de én úgyis haladok előre az én tudományos munkámmal. És ezért mondom, hogy én egy fadembéről szakulom az őserdőt, és olyan szintre emeltem a sportpszichológiát, amire a mai federációs elnök azt mondja, hogy ilyet nem láttam Romániában, és egy egyedülálló dolgot csinálsz, ez kell egy őstehetség nyilván, hogy a szüleimtől tanulja meg ezt az izommozgásoknak az olvasását, a testbeszédnek az olvasását, illetve legyen egy hatalmas neuró önuralom, hogy ezeket a struktúrákat órákon keresztül és évtizedeken keresztül rendszerezzük. Ma, amit mostanában felfedezünk, aláírják a régi akupunktúrának, a jogának és a buddhista meditációs technikáknak a létjogosultságát. Annyi, hogy a nyugati világ, hogy tekintve, hogy neurokortexből gondolkodik, logikus mérnöki agyunk van, ez az elvárásunk, visszaismételhető eredményekre vagyunk ráállva, és nekem is ez a stílusom, hogy mindent elhiszek, amit mondasz, mérjük meg. Ez nem jelent hitetlenséget vagy kételkedést, hanem szinte azt mondanám, hogy vallásos vagy misztikus hozzáállást az élethez, tudományos, etikai feltételrendszerre, hogy akármibe nem megyek bele, akármi nem hallgatok meg. Amíg ki odaül a gépen mellé, mondhat akármibe elhiszem. De visszaellenőrzöm, mint ahogy a Passatot mielőtt kirakják a piacra, százszor neki döngetik a falnak. És ezt úgy hívom, hogy töréspróba. Úgymond spirituális tanítókkal mindig kerestem ezeknek a tanítóknak a társaságát, és az én életemet is a spiritualitásban, személyesen a Dalai Láma változtatta meg, én megkerestem a Dalai Lámát, és volt szerencsém, hogy 6 napot eltöltsek így közvetlenül a lábai mellett, és az életemnek a szüleimmel szemben táplált haragja, akkor párolgott el, amikor a Dalai Lámától tanítást kaptam erre vonatkozóan. Tehát nálam az élni, élni hagyni, és felvenni a keresztet, ez a 3 szint történik. Élni annyi, azt jelenti, hogy megtanulni önuralmat gyakorolni. Élni hagyni, hogy tiszteletben tartani másnak a jogait, felvenni a saját keresztünket pedig azt jelenti, hogy úgy kezdjek el más boldogságán dolgozni, hogy közben a saját boldogságomat is megkeresem. És amikor ezt így megértettem, körülbelül 20 év múlva a balesetem után, akkor hazudottam menni a szüleimhez, és azt mondtam nekik, hogy köszönöm az életet, amit kaptam. Tehát, hogyha van egy kislány, akinek az édesapja megerőszakolta háborúban, háborús bűnösként vagy részegen az édesanyját, joga van gyűlölni az apját, de kötelessége, hogy megköszönje az életet. És az én életemben az igazi nagy változást akkor hozta meg, amikor tudva ezt a dolgot, amit a szüleim, én azt mondom, életellenesen velem szemben elkövettek, én oda tudtam menni és azt mondani nekik, hogy köszönöm azt az életet, mert én élvezem az életemet, élem az életmissziómat, információt szolgáltatok, segítek más embereknek, és ezt az életet a szüleimtől kaptam. És akinek bármilyen ilyen generációs problémája van, ez vesző paripám, hogy ez az első lépés.
Solpár pszichoszomatikus pszichológus.
Tehát az a szakmai életemben akkora ugrás volt, hogy az elképzelhetetlen. Tehát ami fontos, hogy megértsük magát a koncepciót, hogy milyen csodálatos eszköz van a kezünkben. Tudnunk kell, hogy hogyan működik az agyunk. Az agynak gyakorlatilag két nagy pályája van, az egyiket úgy hívják, hogy negatív feedback, a másikat pedig úgy, hogy pozitív feedback. Ez a feedback, ezt úgy kell elképzelni, mint a szobánk falán a termosztátot. Bármilyen folyamat, ami működik, azt a visszájára fordítja. Tehát a negatív feedback azt jelenti, felmegy a szobában a hőmérséklet, a termosztát kikapcsol, és a hőmérséklet kezd leesni. Amikor kritikus szint alá esik a hőmérséklet, a termosztát bekapcsol, a kazán elkezd működni, és visszaállítja a normál értékre. Nagyjából ez lenne az egészségi koncepció, hogy a szervezetünk negatív feedback alapján állítja vissza az úgynevezett homeosztatikus egyensúlyt. Ennek a negatív visszacsatolásnak az egyetlen célja a fájdalom elkerülése. Ez fizikai szinten félelemben nyilván. Mindenről félünk, ami esetleg fájdalommal járhat. Lelkileg pedig lelki falaknak az építésével jelent, tehát valamikről nem veszünk tudomást, az egyetlen probléma az, hogy ami kizár, az bezár. És a félelem az kivétel nélkül mindig stresszet okoz. Ha ez a rendszer nem volt elég hatékony, nem tudtam kivédeni a fájdalmat a szervezetemből, akkor fájdalom bekerül a szervezetembe, és a pozitív visszacsatolás ezt a fájdalmat igyekezni fog, hogy csökkentse. És ez az agynak a jutalmazási központja, ennek a következménye az értelem. A lényeg az, amit a legfontosabb megérteni, hogy az agyunk úgy működik, hogyha elviselhetetlen a fájdalom, és már nincsen értelem, ami egyensúlyba tartsa, akkor bekapcsol egy automatikus rendszer, ami fölött már nincsen kontrollunk.
A Natura Stúdió mai vendége Erdős Alpár, pszichoszomatikus pszichológus, akinek egyik előadásából hallhatnak részletet, amelyben kitér egy igen gyakori stresszállapotra, nevezetesen a depresszióra. Hiszen gyakorlatilag ma már nincsen olyan ember, akinek a családjában ne lenne egy érintett személy.
Eddigi statisztikákban a kardiovaszkuláris betegségek voltak az első helyen a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetnek a listáján. Körülbelül 5 év múlva ez az arány megváltozik, az első számú népbetegség a depresszió lesz. 5-10 éven belül a kardiovaszkuláris betegségeket már következményeknek fogjuk tekinteni. És ez így is van a rendje. Tehát ha valaki mentálisan beteg lesz, utána jönnek a szomatikus tünetek. A nagy koncepcióban egyszerű lelki probléma utána következik a pszichoszomatikus tünet. Amikor viselkedést kutatunk, 3 nagy kategóriát különböztetünk meg, és pedig, hogy mi motiválja azt a viselkedést. Motiválhatja társadalmi nyomozat, motiválhatja a probléma megoldás, vagy pedig motiválhatja ösztön. Társadalmi normának van 2 pozitív és 2 negatív oldala, probléma megoldásnak van 2 pozitív oldala, az ösztönösnek pedig van egy pozitív oldala és egy negatív oldala. Lelkünknek az ösztönös felét, ha 2 fele osztjuk, akkor lesz egy pozitív és lesz egy negatív, és a negatívnak lesz egy pozitív és egy negatív oldala. A társadalmilag motivált viselkedések közül a legelső a gondoskodás. Minden egyes gondoskodás valahol szülői gondoskodássá lesz, tehát a hülőknél volt egy olyan jellemző viselkedés, hogy a kicsik ekelet fussanak az anyjuk elő, mert hanem megette őket. És erre a limbikus ember választ ad egy gátlást, ami lehetővé teszi a gondoskodást a kicsinyekről, a játékot és az artikulálatlan kommunikációt. Tehát amikor egy kutya ugat, akkor a limbikus rendszerből ugat. A neokortex az pedig viszonyításon, tehát az időben kapcsolatos gondolataink, illetve az absztrakt gondolatainknak a helye, és hogy az egésznek a működését szimbolizáljam, a légzést fogom használni, tehát ha alszom és légzek, akkor aktiválódik a hüllő agyam, ha becsapja az ajtót, a húzat, és én hirtelen veszek lélegzetet, akkor megijedek, és az a limbikus rendszernek a működése, ha pedig tudatosan elkezdek lélegzetet venni, az a neokortexből parancs, így néz ki, hogy és a gondoskodást az már egy állati fölötti viselkedést jelent. A következő dolog az irányítás vagy a tanítás, amikor a gyereket megtanítom, hogy hogyan fűzze be a cipőjét. És ennek a kettőnek a negatív formája az egyik a kritika, illetve a majom szeretet. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy buta a kérdésem, vagy elnézést, hogy beleszólok, vagy azt mondja, hogy én csak azt akarom mondani, az a saját személyiségét kritizálja. Ha van egy mondani valóm, akkor azt mondom, nekem van egy mondani valóm. Ha azt mondom, hogy én csak azt akarom mondani, akkor már is a belém internalizálom, hogy a Csillisabtán, de Kárszebeli idomítás, elkezd dolgozni saját magammal szemben, képes vagyok kritizálni, ha pedig másokat kezdek kritizálni, akkor az katasztrofális következményekhez vezet, és ebből a szempontból a kérdés az őszinteség és a hitelességnek a témájává válik, tehát őszinték, és ez a két funkció, amit a társadalmi normák motiválnak, ezek önkontroll funkciók, hogy a majom szeretet, arról nem kell beszélni, mert rengeteg szülőt láthatunk, ahogy a széltől is óvva életképtelenné teszi a saját csecsemőjét, aki pubertás korban az én rendelőmbe fog kötni, ki mert vagy zsarolja a szüleit, képtelenek már valamit csinálni, mert fellázad a gyermek, vagy pedig egyszerűen bezárkózik, vagy pedig neki fog hülyeségekkel foglalkozni. A folyamatok megállítása az pedig, amikor megtanulunk nemet mondani. És nagyon-nagyon sok embernek problémája van ezzel. Jó, megkerüljük, mint macska a fúrókását, hogy elérjünk a depressziónak a kérdéséhez. Tehát, ha eleget vertek és eleget kritizáltak bennünket, akkor belénk internalizálódott a kritika, saját magunkat is elkezdünk kritizálni, és kezdünk szépen lassan magunktól stresszbe kerülni. És a stressznek gyakorlatilag négyféle formája van. Első lépés, ott kerülök stresszbe, hogy kilépek az együttműködésből. Ha együttműködésben vagyok, akkor egyszer saját magamat elfogadom olyannak, amilyen vagyok, és a másik szemét is elfogadom olyannak, amilyen. Lehet, hogy nem tudnék vele lakni. Lehet, hogy nem fogadom el az ideológiáját. Lehet, hogy azért valami furcsa benne, valami, ami nem tetszik, de nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni, mert ott vagyunk, a videókat szerkesztjük, vagy az újságot szerkesztjük, és figyelmen kívül hagyjuk a személyiségi dolgokat. Vagyis saját magamra írhatok egy plusz jelet, és a másik emberre egy plusz jelet. Ha ebben kilépek, és itt jön be a NASA-nak a olyan magas szintű pszichológiája, hogy bárki, aki hátra megy nagymamájának az udvarára, ugyanezt a dolgot végignézheti. Ehhez kellett, hogy rájöjjön 2000 év a NASA, hogy ha kiléptem az együttműködésből, akkor három lehetőségem van. Támadás, meglapulás és menekülés. Mint az állatok. Mert gyakorlatilag a stressz neurogenetikai mintákra fog redukálódni, ha nem hagyok figyelmen kívül bizonyos dolgokat, és bele akar valami zavarni kezd a dologba, akkor vagy neki megyek a másik embernek, vagy elbújok, hogy senki se lásson, bezárkozom egy meglapulásba, semmit se teszek, csak ülök és nézem a plafont, vagy pedig átmegyek a menekülésbe. Ezek mind állati stresszminták, ez úgy híresült termén, üs vagy fuss, annyi különbséggel, hogy vannak állatok, akik, mint az őzike, vagy a mókus, vagy a sündisznó, hogy amikor nagyon zajt hallanak, egyszer ledermednek. Tehát a kutya például elszalad, a macska egyszer szembenéz veled, és mikor követ hajtasz, vagy akkor is egyszer a nyakát még félre veszi, ez a meglapuló stresszminta. Tehát én saját magamat öntörvényű módon elfogadom pozitívnak, és te menj a fenébe. Ez a náci, vagy a bürokratikus hozzáállás, vagy pedig meglapulok, ahol saját magamat értéktelennek képzelem, és a másik ember se erre a világon született. A harmadik dolog pedig az, amikor én semmit sem érek, de bezzeg a másik, aki a zsibbe jár, vagy politikai hatalma van, az ő pozitív. Na de térjünk vissza az első lépésre, az feltételes gondolkodás. Úgy hangzik, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy csak akkor vagyok jó, ha túlórázok, csak akkor vagyok jó, ha másiknak kedvére teszek, csak akkor vagyok jó, hogyha nemet mondok, csak akkor vagyok jó, hogyha bírom a pofonokat, csak akkor vagyok jó, hogyha gyorsan csinálom a dolgokat, csak akkor vagyok jó, hogyha tökéletes munkát adok ki a kezemből. És ez a szűrszálha sugatás, a túlzott erő, a túlzott pofonoknak a tűrése, ezek mind-mind visszahatnak majd a lelkemre, és stresszben fogom letölteni az életemet. Tehát feltételes gondolkodás. A második lépés, hogyha erről nem tudom leszokni, és ez kezd növekedni, és süllyedünk lefelé a stressz lépcsőn, jön az önsajnálat, amit úgy szoktunk jelezni, tehát ez mínusz plusz, tehát én már nem vagyok oké, ha. De a másik személlyel semmi bajom nincs. A következő szinten magamat már nem tudom elfogadni, a világon még nincsen bajom, ez az önsajnálatnak az állapota, hétköznapi módon úgy mondjuk, hogy kényelmetlenségeket megyek keresztül, minden rám lesz visszavezetve, nem lesz jó a tanítónéni, nem lesz jó az autó, nem lesz jó a munkahely, semmi se jó, de ha végigvezetjük terápiás folyamaton, akkor egyetlen egy dolog lesz a végső gyökere, hogy 120 kilósa híztam. Aztán ezt kivetítem projektív módon az agressziót a társadalomra, az egy második lépés, de az igazi gyökér az, hogy saját magamat elkezdem megvetni, vagy undorodom attól a képtől, amit látom a tükörben. A harmadik szinten jelenik meg a depresszió, ami kétszeres negatív gondolkodást jelent, amikor az ember már saját magát nem tudja elfogadni, és nem kezdi elfogadni a világot sem. Tehát mínusz-mínusz. Egy ilyen meglapuló módba kezd bele fagyni, ahol nincsen aktív cselekvés a változásnak az értékében. Nincsenek döntési folyamatok. A személy ül és nézi a plafont. Ez egy olyan stressz minta, ami arra kényszerít bennünket, hogy lefagyjunk. Nem fizikailag, hanem belső lelki értelemben. Ezt nevezik depressziónak. És ezek után következik a legsúlyosabb dolog, amit el lehet képzelni, a negyedik, amikor a személy eleget volt depresszív állapotban, akkor ez az első jelője megváltozik, és önmagát öntörvényű állapotban képzeli el. Ez az öntörvényűség a fasizmustól, nácizmustól elkezdve az antiszociális viselkedésig, mind ez a gyökere. Az öntörvényű viselkedés, ahol azt mondom, hogy az én öntörvényi jogomon azt csinálok, amit én akarok, és figyelmen kívül hagyom mindenki egyébnek az érdekét. Ehhez rengeteg fájdalom és komoly depresszív állapotokon keresztül lehet eljutni. Tehát ha veszük Hitlernek az életét, vagy bárkilyen más öntörvényű embernek az életét, ezeket a fázisokat nagyon egyszerűen nyomon lehet követni, hogy hogyan süllyed az életében valaki egyszer feltételes gondolkodásba, utána önsajnálatba vagy önsajnálgatásba, utána pedig mély depresszióba, és utána jön egy aktív fokozat, ahol nem érdekel, hogy a másik letette a biciklét, én azt valamilyen öntörvényű jog alapján elveszem. Ez a rendszer, ez semmi egyéb, mint lázadás a fennálló rendszer ellen. A depresszió az a lázadásnak a harmadik foka, amiből vagy az önsajnálat felé kell kilépni, vagy pedig az öntörvényűség lesz a következménye.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
És akkor nézzük meg az öngyilkosságnak a kérdését is, ha már itt tartunk.
Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológus.
Tehát amikor viselkedést kutatunk, háromféle dolgot vizsgálunk meg, hogy hogyan viselkedik az ember önmagával, hogyan viselkedik az ember a környezetében élő személyekkel, családban, közel ismerők, vagy mi az elképzelése a világnakról, vagy az életnek a minőségéről. És akkor az ideális állapot az, amikor tudom, hogy megvannak nekem a jó meghatározott rigójáim, ezt a feleségem is nagyon jól tudja, és én elfogadom saját magamat olyannak, amilyen vagyok. Nem vagyok robot, ember vagyok, tévedek, tanulok belőle, megyünk tovább. A másik személye, hogy együttműködésben tudjak lenni, ott is bizonyos dolgokon fölül kell tudjak emelkedni, és elfogadni őt olyannak, amilyen. Illetve a harmadik eset, hogy a világról is úgy gondolkodom, hogy úgyse fogom tudni megváltoztatni, amit meg tudok változtatni, az én hozzáállásomat a világhoz, és akkor így alakul ki a plusz, 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 házi feladatnak mindenki készítse el 8-féle variációval. Plusz, mínusz, plusz, tehát én magamat elfogadom, a feleségemet nem fogadom, de bezzeg anyósom, még milyen ügyeset is jó, akkor plusz, mínusz, mínusz, én egyedül jó vagyok, a feleségem is, menjen a francos anyósom, és aztán ugyanvalós, és így van 8-féle variáció, és ha ez a rendszer sérül valamilyen szinten, akár az oxitocin, endorfin és a dopamin szintjén, ezek hormonális endokrin válaszok, akkor itt a következmények specifikusan fognak megjelenni pszichoszomatikában. Tehát amikor sérül valami, akkor megjelenik a fájdalom, és a fájdalom következtében elkezdünk bántani valakit. A saját magunkat bántjuk, ezeket angolul úgy hívják, hogy escape hatches, tehát vészkijáratok, akkor ha saját magamat bántom, akkor jön az öngyilkosság. Ha a más embert bántok, akkor jön a gyilkosság, és hogyha a harmadik esetet választom, bántom a világot, akkor jön az őrület. Tehát a modern pszichológia azt mondja, hogy az őrület nem betegség, hanem egy döntésnek a következménye, hogy leengedem a zsilipet, bántom a világot azzal, hogy megszakítom a kapcsolatot az információ cserében. Nem veszek figyelembe világból bejövő információt, és nem adok információt. Ez a skizofrénia. Tehát hoznak olyan személyeket, akik a skizofréniával, sőt, még autizmussal is vádolnak, és olyan gyerek páciensem van, hogy senki ez nem szól hozzá. És szépen lassan bele helyezkedtem az ő világába, kihoztam onnan, ma osztálybulija van, a telefonja van, és így tovább. Tehát az őre nem betegség, hanem döntés. Így ebből a szempontból így akkor ilyen frappáns módon lesz megfogalmazva, hogy mi is az öngyilkosság, a gyilkosság és az őrület. Ez egy összefüggő kontextus, ez egy összefüggő rendszer. Neurológiai szempontból ezek a gyógyszerek, tehát kétféle gyógyszer van, vannak a stimulánsok és a blokkolók. A mentális betegségeket blokkolókkal tartják a pszichiáterek szinten, ezeket úgy hívják, hogy béta blokkolók, ami azt jelenti, hogy az agyban azt a kapacitást, hogy béta hullám tudjon létrejönni, kinyírják. És akkor személy ül, bambán bámul maga előtt, és nincsenek tudatos gondolatai. Tehát gyakorlatilag zöldségekké degradálják ezeket a személyeket, nincsenek tudatos gondolatik, nincsenek ösztönös vágyaik, nincsenek álmaik, amit meg tudnának valósítani, és nincsen tudatos információcsere a világgal. Tehát gyakorlatilag a pszichiátria azt csinálja, hogy ezeket a betegeket lebutítja egy alatta levő szintre, tehát növényekké változtatjuk őket, hogy ne legyen bajunk velük. És akkor beteszünk egy intézménybe, ahol esznek és kakilnak, és annyi dolgok nincsen velünk, hogy kezét kinyújtsa a pohár után, mert egyszerűen nincs motiváció, nincs erre lehetőség. Mire lenne szükség? Ma már nagyon pontosan meg van határozva, hogy a terápiának melyik szintjén változtatjuk a gyógyszert. Tehát én már olyan kompetenciával rendelkezem, hogy tanácsot tudok adni az orvosnak, hogy a terápiás lépésben változtassa meg a gyógyszert. És Csíkszeredában egyetlen egy orvos van, aki eddig hajlandó volt velem dolgozni. 15 évig szapultak, támadtak, nyilván orvosi eszközöket használok. Tehát olyan áldász harc alakult ki a saját városomban ellenem, hogy ilyen pszichoszomatikával foglalkozom orvosi eszközökkel, hogy szinte lehetetlen létették a működésemet, így át kellett tennem a rendelőm a Csíkszeredába, ott pedig nem volt ez az indulat, hogy be tudtam mutatni, hogy mit tudok. Körülbelül 10 évig élet-halál harcot vívtam a saját szakmámért, azért, hogy egyszerűen elfogadják azt, hogy létezem. És mivel ez a makacság bennem volt, hogy én a saját életemért megküzdök, ez 15 évenbe került, hogy erre a szintre fejlerekedjen magam társadalmi szempontból, hogy ma azt tudjam mondani, hogy egy olimpiai csapatnak a mentál trénere, pszichológusa vagyok. Én 15 évvel is ugyanezeket a mondatokat ejtettem ki a számmal. Csak nagyon-nagyon nagy volt a társadalmi ellenállás.
Köszönöm a beszélgetést Erdős Alpár pszichoszomatikus pszichológusnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkeztünk. Köszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Bob Marley és Is Kamakawi vódalait hallgattuk, a hátralévő időben pedig Daniel Weebles zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!